Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, okosórákról lesz szó. Én azt gondolom, hogy majdnem mindenkinek már van okosórája, aki okos eszközt használ, de hogy mennyiben alakította ez át az életünket, a mindennapjainkat, és hogyan jelent meg egy magyar versenyző az okosóra piacon, arról Katics Péter fog nekünk beszélni, a Tempotent márka alapítója és ötletgazdája. Szia Péter, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát hogy jutott ez az egész eszetekbe, hiszen azt gondolná az ember, hogy minden ilyen kütyű az valahogy a távol-keletről jön, tele van a piac, és hogy nincs itt szükség egy magyar szereplőre, de ugyanakkor azt is meg kell kérdezem, hogy nyilván ez itt, hogy mondjam, részben magyar, tehát tudom, hogy magyar nyelvű az óra, és ti találtátok ki, de hát gondolom a lítiumot azt nem litéren bányásszák bele, és a folyadékkristály is valószínűleg nem Dunaharaszt. Készül.
Igen, ezt jól gondolom, és ez egy egészen komplex folyamat. Itt igazából arról van szó, hogy az okosórának a gyártása és ez az egész kialakítás, meg a különböző alkatrészeknek a beszerzés, ez még mindig nagy részben egyébként távol-keleten folytatódik. Ugyanakkor az, hogy hol vannak ezek az okosórák felhasználva, és hogy hol van ennek a piaca, az pedig egészen itt a nyugatra fókuszál, a legnagyobb piac ugye az észak-amerikai, illetve az európai piacok. Úgyhogy itt szokták ugye az okosórákat megvásárolni. Mi is, legalábbis én magam nagyon régen találkoztam, már 2015-ben jelent meg az első okosóra, és én 2016-ban szereztem be az elsőt, most akkor márkát nem említenék.
De az jó régen volt, igen.
Igen, igen, és hát azóta ugye rengeteget is fejlődtek, de akkor még egy nagyon kezdetleges kütyűről beszéltünk, ilyen alapvetően beépített egészségügyi szenzorokkal egészen pontatlan, meg ilyen minimális telefontükröző média funkciókkal rendelkeztek, azért ahhoz képest, ahova most eljutottunk, ez igazából, én azt gondolom, hogy ma az okosórának a szerepe az a mentális és fizikai jólétnek és egészségnek a támogatása, és ezt kulturálisan megnézzük, hogy ennek hol van hagyománya, és ennek hol lehet szerepe, és hogy épül be a fogyasztói társadalom, akkor szerintem inkább itt nyugaton van. Ugyanakkor azt fontos kiemelni, hogy mind a legnagyobb cégek is egyébként mi is magát a gyártást, ezt Kínában végezzük, tehát nekünk is ott van egy bérgyártó partnerünk, akik ugye a leadott tervek és elképzelések alapján, hogy a végén elkészítik, és onnan kerül ide be hozzánk.
Akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a tervezés az a ti kezetekben van, és ez alatt nem csak a külső dizájn kell érteni, hanem a user interface, tehát hogy néz ki, hogyan pörög, forog, csillog, villog, fordul át, milyen színű, ugye? Valami ilyesmi ez.
Igen, jól mondod, ugye van a user interface, meg a user experience, mi igazából ezekbe folyunk bele nagyobb mértékben, hogy pontosan most milyenek lehetnek a magyar felhasználói elvárások ezzel kapcsolatban, milyen applikációkat használnak a magyarok, milyen telefonokat használnak, leginkább azokkal milyen összekötetéseket kell létrehozni, hogy ez minél magasabb és jobb élménnyel valósuljon meg. Ezeknek a háttérmunkálatoknak a folyamata van nálunk, illetve hát az, hogy magának az órának a hardware-i kiszerelése, az hogyan nézzen ki, ez milyen kijelző kerüljön bele, milyen akkumulátor, milyen nagyságú akkumulátor kerüljön bele, milyen fejlettségű szenzorokat választunk bele, tehát hogy ezeknek az a része, hogy ezt megtervezzük, és ennek legyen egy költségtervezete, ezeket mi itt összerakjuk Magyarországon, és akkor ez alapján szerezzük be, illetve tárgyunk egy gyártóval, választjuk adott esetben a legjobb árat adó gyártót, és akkor ott elkészítik az órákat. De az fontos, hogy ezek egyébként nagyon magas költségű gyártósok, és Európán belül sajnos nincsenek is még ilyen kis elektronikai gyártok, akikkel együtt tudnánk működni, egyébként már kerestünk erre potenciális partner, de nem igazán találtunk.
Ugyanakkor az óráitok meglepően olcsók, és hát magyarul is tudnak, ami nem tudom, hogy mennyire fontos, mert azt gondolná az ember, hogy aki okos eszközt használ, azért az beszél idegen nyelveket, de lehet, hogy egy ilyen, nem tudom, ez talán egy ilyen érzelmi dolog sokkal inkább, mint praktikus. A dizájnról meg annyit, hogy nekem rettenetesen tetszik, hogy van egy modelletek, aminek van egy ilyen nagy gombja oldalt, és az ugye emlékeztet a régi óráknak a felhúzó gombjára, meg a beállító gombjára, és szerintem ez szintén egy ilyen kis érzelmi, extra érzelmi töltetet ad talán éppen az idősebb generáció részére.
Igazából, ha azt nézzük meg, hogy milyen dizájnok vannak, akkor érdemes a kereket, meg ezt a szögleteset megvizsgálni. Pont a okosóráknál jelentkezett szerintem át, és lett elterjedt, hogy ez a négyszögletes dizájn, amik most már gyakorlatilag a kiindulási formaként is vehetőek, ugye akik egyébként okosórát keresnek, azok inkább ezt a négyszögletes dizájnt szokták favorizálni. Én egyébként jobban szerettem például pont a kerek dizájnt, és vannak ilyen always on display funkciók, hogy amikor akkor is világít az óra, és olyan
De
hatást
bocsánat, ennek
kelt.
van valami praktikus oka? Itt gondolok arra, hogy esetleg a szenzorok miatt, amik ugye véroxigéntől elkezdve szívritmust, pulzust mérnek, igen, hogy azt gondolná az ember, hogy talán szerencsésebb, vagy szélesebben, vagy jobban lehet elhelyezni egy kocka alakú órá, mint egy kereken, de lehet, hogy ez hülyeség.
Jó, amit mondasz, hát alapvetően az egészségügyi szenzoroknak minden esetben szoktunk helyet találni. Ugye itt az a kérdés, hogy akkor mekkora akkumulátor tud mellé bekerülni, vagy milyen kijelző kerül be mellé, és annak mekkora az igénye, vagy milyen processzor, de általában ugye az, hogy az egészségügyi szenzoroknak legyen hely az óraházban, az mindig egyértelmű. Egyébként pont egy kerek kialakításban könnyebben rendezett be a különböző dolgokat. Egészen egyszerűen a kijelzőnek az igénye miatt, mi az egy fix, ugye egyszer egy 466x466 pixel, míg ugye a négyzetesnek, az igazából nem annyira négyzetes, inkább téglalap alakú, tehát az valamennyiszer valamennyi, és két szám nem ugyanaz. Úgyhogy ilyen szempontból könnyebb berendezni egy kerek dizájnt, de ahogy mondtam, favorizálban. És akkor még egy kérdés, amit feltettél, mert ez érdekes, hogy a magyar nyelv,
igen, igen, igen.
Még amikor nem saját gyártási óráink voltak, hanem forgalmaztunk, akkor voltak tök jó modelleink, viszont nem volt bennük magyar nyelv, és meglepődnél, azok teljesen kudarcra voltak ítélve. Tehát azt látjuk, hogy itthon van egy olyan réteg, aki mondjuk az okos eszközöket favorizálja, és egyébként így technológia szempontból képbe is van, és valamilyen szintén biztosan beszél angolul, most ezt pontosan nem tudom, de az, hogy legyen magyar nyelv a készülékben, az akár telefon, akár okosóra, akár számítógép, az egy kötelező elem. Tehát amennyiben ezt nem tartalmazza, akkor egészen egyszerűen nem érzi biztonságosnak, és nem érzi könnyűnek a felhasználói részt.
Milyen érdekes. De Péter, tulajdonképpen ti non-stop kutattok? Tehát folyamatosan szkennelitek a vásárlókat, nem tudom, kérdőívekkel, telefonosan, így, úgy, amúgy, mert az ember azt gondolná, hogy tényleg olyan tudással rendelkezel a felhasználóidról, meg a vásárlóidról, hogy emögött nyilván egy ilyen nagyon-nagyon széles spektrumú hát, kutatás kell.
Hát köszönöm szépen, örülök, hogy így gondolod. Ugye manapság ez minden üzletnek az alapvető működési eleme kell legyen, hogy adatokat gyűjt és ezek alapján hoz döntéseket. Ugye alapból mi elég idegesítő cég vagyunk ilyen szempontból, tehát tőlünk vásároltak a legalább 3-4-szer küldünk neked üzenetet, meg e-mailt, hogy akkor
ne riasszuk el a vevőket.
Igen, hogy milyen a felhasználó élmény, ezeket föl szoktuk dolgozni, és akkor mindig egy következő gyártási folyamat vagy fejlesztési folyamat során ezeket igyekszünk beépíteni. És ugye igazából az okos óra piacról kitérünk egy szó erejéig, azért ez egy elég zárt piac, magas bekerülési korlátokkal, tehát nekünk pont az lehet az előnyünk, hogyha meghallunk olyan igényeket, amikre mondjuk egy nagyobb cég hosszabb idő alatt tud válaszolni, vagy akár 2 év is kell neki, amíg ezeket a funkciókat beépíti, meg mondjuk akár egy fél éves fejlesztési periódusban ezt be tudjuk hozni, és akkor ez nekünk egy ilyen unique selling point tud lenni, és azért tudja valaki mondjuk a mi óráinkat választani. Illetve még volt kérdésed, most visszacsatolva itt az ár tekintetében,
igen,
hogy igazából két részre bomlik szerintem itt a piac. Vannak ezek a nagyon magas minőségű brendelt okosórák, azok is teljesen hasonló funkciókkal rendelkeznek, ez is megint két részre bontható, az egészségügyi és a multimédiás funkciók. Itt igazából szerintem leginkább a márkát fizeted meg, meg a támogatást, meg az, hogy igazából egy saját ökoszisztémába kerülnek bele ezek a modellek.
Világos.
Nálunk minden esetben mondjuk a párosításnak a folyamata, akár mondjuk így, akkor nevezzük meg egy Samsung vagy Apple telefonnal, ez egy kicsit nehezebb, tehát külön applikációt, a mi applikációnkat, azt fel kell telepíteni, azon keresztül kell akkor beolvasni, míg ugye, ha mondjuk konkrétan ezektől a gyártóktól veszem meg egy okosórát, akkor már ha Bluetooth-on beolvasta, akkor azonnal teljes szinkronban mindennel.
Hát jó, de azt gondolom, hogy ez egyébként tényleg de az összes többi okosóra márkánál viszont valóban le kell telepíteni a saját applikációját, ami azok után egyébként a barátoddá válik, hiszen az méri a pulzusodat, mondja meg, hogy mennyit aludtál, hogy aludtál, hány kalóriát égettél el futás közben, tehát azért ez nem annyira egy ilyen Istentől elrugaszkodott dolog.
Nem, egyetértek egyáltalán nem, és én is egyetértek vele. Az applikáción belül is igyekszünk minél inkább felhasználó barát megoldásokat követni. Úgyhogy ilyen szempontból igen. Ha megnézed, mi egyébként annyira olcsók nem is vagyunk, inkább azt mondom, hogy nem vagyunk drágák. De hogy ebben az árkategóriában azért már lehet kapni másoktól is jó okos órákat, én tökre kedvelem a versenytársainkat, még szoktam nézni, hogy mikkel jönnek ki, milyen érdekes megoldásokkal, úgyhogy nem szóval, én egy egész barátságos piacnak érzékelem legalábbis ezt a közép-kelet-európait, ahol mi versenyzünk.
Ez jól hangzik. Figyelj, egy fontos kérdés, hogy hova tudnak fejlődni az okosórák, illetve hova tudtok ti fejlődni ezen a piacon. Két alapvető különbség van a, nem tudom, drágább vagy az olcsóbbak között. Ugye az egyik ez a SIM, virtuális SIM, tehát hogy külön telefonként tud-e üzemelni az óra, de ezt én gondolom, nem biztos, hogy ebbe igazam van. A másik, hogy tulajdonképpen ezt a pulzus, véroxigén, stb. Ezt nagyjából minden óra tudja, de vannak olyan órák, amik már orvosok által is értékelhető EKG-t tudnak csinálni, és talán ez lehet egy olyan áttörési pont, ami tényleg különbséget tesz óra és óra között.
Abszolút egyetértek. Most amit én látok a következő két éves periódusban, a legnagyobb fejlődés az valószínűleg az ilyen egyéb multimédiás irányokban lesz, hogy például a különböző videólejátszó vagy platformoknak a tartalmait azt el fogja tudni futtatni. Itt akár videókat lehet sokkal könnyebben és egyszerűbben és folyamatosabban megtekinteni rajta. Azt látom, hogy ilyen irányú fejlesztések azok vannak.
Illetve, de, amit mond... de ki akar az óráján videókat nézni, amikor ott a telefonja? Na jó, mindegy, ez egy más kérdés, de...
Igen,
a gyerekek a suliban szerintem titokban.
Hát igen, és egyébként meglepődni, hogy egész nagy vásárló réteg a gyerekek, illetve a gyerekeknek való okos
nyilván,
órák.
Persze.
Egészségügyi szenzoroknál én azt gondolom, hogy ezek lehetnek célok, ahol nagy eredményeket lehet elérni, az mindenképpen az alvásnak a monitorozása. Igazából szerintem alapból rengeteg egészségügyi problémát már azzal
igen.
meg lehet javítani, hogyha ösztökéljük a felhasználót arra, hogy megfelelően aludjon. Illetve hát magának az okosórának a szerepe, mert még fontos kitérni, ez igazából nem is az, hogy konkrét EKG-t állítson ki, mert az tök jó, hogy meg tudja csinálni, de hogy most pontosan mire fogjuk használni. Tehát akinek egyébként aktívan kell valami vérnyomás csökkentő szert szednie, annak szerintem nem ajánlott mondjuk ehhez a technológiához folyamodni ehhez.
Csak de ehhez,
vannak
persze.
Már olyan, igen. Tehát az okosóra az tipikusan egy ilyen prevencióra alkalmas eszköz, az abban tud segíteni, hogy nyilvánnapi szinten monitorozza, hogy mennyit alszol, milyen pulzusod van, van-e kilengés, megállapítja, hogy stresszes vagy-e, és akkor ezekre tud neked visszacsatolást adni. Az okosóra az inkább egy ilyen szerintem fejlett technológia, ami támogatni tud téged, ezért is szoktam mindenkinek mondani, hogy használja, de a te beavatkozásod nélkül egyébként nem nagyon tud eredményeket elérni. Viszont nagyon jól tud téged figyelmeztetni arra, és szólni, meg mondjuk utat mutatni, hogy nézd csak most az elmúlt két hónapban, egyébként magasabb a pulzusod, valószínűleg a stressz miatt, és egyébként romlott az alvás minőséged is. És akkor te pedig tudod, hogy ez azt jelenti, hogy akkor egy körülbelül fél év múlva borzalmasan leszek fizikailag. Úgyhogy ezen el kell kezdeni változtatni.
Igen, azt gondolom, hogy kiemelted a legfontosabb hatását, tehát valóban egy mondhatjuk, hogy orvosi eszköz, meg szórakoztató elektronikai eszköz, de orvosi eszközként preventív, és hát nyilván a nagy része a dolognak rajtunk múlik. Illetve van még egy rendkívül fontos funkciója az okosóráknak, ami például nálam abszolút viszi a primet, vagy amiért én szeretem az okosórákat, az egyszerűen az, hogy megszűnik a telefon csörgés, hiszen a csuklómon érzem, amikor keresnek, és erre teljesen hagyatkozhatom, és én nem is tudom, amióta okosórán van, én nem hangosítottam fel a telefonomat, és én ezzel így nagyon boldog vagyok, meg szerintem a közvetlen környezetem is, de hát ez mindenkinek az egyéni döntése. Péter, elszállt az időnk, Katics Péter volt a vendégem, a Tempotent márka alapítója és ötletgazdája, és a Tempotent pedig egy, hát Magyarországon készülő, vagy hogy mondják ezt, magyar gyökerű okosóra, mondhatjuk ezt?
Hát én ezért szoktam ezt mondani, magyar gyökerű, magyar fejlesztés, ugye a szoftvert, meg azt, hogy hogyan működjön, azt mi találjuk ki, szerintem ez így megállja a helyét.
Jól van. Péter, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és időről időre térj vissza a műsorba, és számolj be arról, hogyha van valami újabb fejlesztés, vagy egy újabb modell, mert azt gondolom, hogy mindenkit nagyon érdekel ez a téma, pláne, hogyha van ennek egy ilyen, hát, egy ilyen kis piros-fehér-zöld színezete.
Igen.
Köszönöm
Jól
szépen.
Van. Én köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm, szervusz.
Sziasztok.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas sorozatról lesz szó. Itt van a vonalban Dobri Dániel, az ARSZO, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője, és ő fog erről nekünk beszélni, ugyanis a sorozatnak az a cím, hogy kérdezd a zeneszerzőt, és itt valóban mindent meg lehet kérdezni a zenéről, meg a zeneszerzésről, amit az ember eddig nem tudott, vagy nem mert. Szia Dani, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szia András, köszönöm szépen a meghívást.
Rögtön kezdjük azzal, hogy a következő ilyen alkalom, az Fehérváron lesz március 21-én, és a Zeneakadémián 24-én, jól mondom?
Így van, 24-én este pedig a Zeneakadémia nagy termében is csinálunk egy Kérdezz a zeneszerzőt koncertet a zenekarral.
Na, mondtad, hogy koncertet, szóval hogy kell ezt elképzelni? Egyrészt eljátszátok a zeneszerzőnek a darabjait, és akkor ott van a zeneszerző, és akkor a közönségbe körbejár egy mikrofon, és mindenki kérdezhet valamit?
Igen, nincsen ennek egy nagyon kötött dramaturgiája, meg nagyon kötött menetrendje. Az az igazság, hogy én most már negyedik éve csinálom ezt a sorozatot az Albanégia Szimfonikus Zenekarral, illetve hát először nem kérdez a zeneszerzőt néven vagy címen indult ez a sorozat, hanem kortárzenei beavató koncerteket tartottunk mind gyerekeknek, mind felnőtteknek, és akkor szépen lassan évről évre kialakult ennek a formája, kialakult ennek a sorozatnak a pontos jellege, és hát ez az évadunk, mondhatjuk úgy, hogy egy igazán nagy, széleskörű betekintés nyújt a magyar kortárs zenébe, mivel ebben az évadban 25 magyar zeneszerző a vendégünk, különböző generációiból és különböző stílusaiból a magyar zeneszerzésnek, és hát én nekem pedig azt hiszem, hogy már van akkora gyakorlatom ezekben a beszélgetésekben, hogy alapvetően én moderálom az estét, én is kérdezek a vendégeinktől, de hát nem egy riporternek a szemszögéből, hanem igazából nekem is ezek nagyon hasznos alkalmak arra, hogy ami éppen engem foglalkoztat a zeneszerzésben, éppen amilyen aktuális problémáim vannak a készülő darabjaimmal kapcsolatban, vagy a mindennapi élettel kapcsolatban, a komponálási rutinnal kapcsolatban, azokat a kérdéseket fel tudom tenni a vendégeknek, és aztán ebbe elkezdenek beleszólni a hallgatói, és igazából ilyen kerekasztal beszélgetések, vagy ilyen közösségi estek alakulnak ki, sokszor még a zenekartagjai is kérdeznek, a vendégkarmesterek is bekapcsolódnak ebbe a beszélgetésbe, tehát ezt nehéz most így leírni, vagy elmagyarázni, hogy ennek...
De nagyon jól hangzik.
Rendje. Hát igen, ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen csoportterápia inkább. Úgy tudnám elmondani.
Jó, pofa, ezt így elképzelni.
A hatása, meg a jellege is olyan. Aha. Tehát itt sokkal inkább közösségül a nézőtéren, és nem a klasszikus értelemben vett közönség, tehát oda-vissza hatás van a hallgatóink között.
Nagyon jól hangzik. Figyelj, egy picit definiálnunk kéne a kortárs zenét, mert ugye ez több mindent jelent. Nyilván jelenti azt, hogy azokat a zeneszerzőket, meg azokat a zenéket, amik most vannak, de nyilván a kortárshoz azért hozzá tevődött egy olyan fajta prekoncepció, nyilván ez így a 20. század elejétől, hogy ez valami fajta atonalitást, vagy valami fajta diszharmonikusságot jelent, és valóban van ilyen is, ugye ezt inkább aztán ilyen új zenének kezdték el hívni, de tulajdonképpen hatalmas zeneszerzőket adott Magyarország a világnak, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk a Bartók, Ligeti, Ötvös, Kurtág nagy négyest, akkor itt tényleg egy világbrendről beszélünk, és nyilván a mostani fiatal zeneszerzők között is vannak olyanok, akik itt a nagy öregek lábnyomába léphetnek.
Ez így van, nagyon nehéz definiálni, hogy mit jelent az, hogy kortárs zene. Én azt hiszem, hogy egyre nehezebb, tehát most a 21. században most ez még nehezebb, akár esztétikai szempontok szerint, de akár egy praktikus definíció szerint is megfogalmazni, hogy ez mit jelent. Még mindig a 70-es években valóban könnyebb volt, mert akkor azt mondták az új zenének a képviselői, mind Magyarországon, mind Európa más részén, hogy ez az új zene, ennek vannak különféle irányzatai, de alapvetően az új zene az avantgárdhoz tartozik, és volt valamiféle, ha nem is azt mondanám, hogy esztétikai kapcsolódás, inkább gondolkozásmódbeli kapcsolódás ezek között, a zeneszerzők között, akik ezeket a zenei irányzatokat képviselték. Ma már ez egy nyitottabb, vagy sokkal szélesebb közegből merít, mivel azáltal, hogy demokratizálódott, vagy kinyílt, vagy sokkal több emberhez elért annak a lehetősége, hogy zeneszerzéssel kezdjen foglalkozni, azáltal, hogy hogy nyitottabbá vált a világ, és könnyebbé vált a kommunikáció a különböző irányzatokon belül. Ezáltal ma már a zeneszerzés végül is nem csak egy iskolát képvisel, meg nem csak egy akadémikus közegből kinövő mit vagy szubkultúrát jelent, hanem ebbe a szubkultúrába nagyon sokféle irányból érkeznek a szerzők, a fiatal komponisták. Nálunk is van olyan vendégzeneszerző, aki Oscar-díjas filmzeneszerző, most majd márciusban Balázs Ádámnak mutatjuk be darabját, de volt olyan vendégem idén a Kérdezz a zeneszerző sorozatban, Furák Péter, aki egyébként a Follow the Flow nevű nagyon híres popzenekarnak a billentyűs, és egyébként a Peti most nálam tanul a Zeneakadémián, nálam is zeneszerzést, és tavalyi zeneakadémiás házi zeneszerző versenyen az volt a külön díja a darabjának, hogy mi bemutattuk az Alba régiával ezt a darabot Székesfehérváron, és hát vannak...
Hát te magad is a jazzből jössz. Tulajdonképpen.
És igen, és velem is így van, tehát most úgy mond, én se a zongora alá születtem, nem ebben nőttem fel, nem egy ilyen klasszikus zenei dinasztiából jövök, nem tanulok gyerekkorom óta zeneszerzés meg zongorát, hanem én is a jazz felől érkeztem. Szóval ezek annyira meghatározóak, ezek, hogy ki mi felől érkezik a kortár zenébe, hogy ezáltal szerintem még nehezebb most kategorizálni és megmondani, hogy mit jelent ez esztétikailag vagy gondolkozásmódilag.
Igen, és azt figyelem meg, hogy egyre nyitottabbak a különböző műfajok is, tehát ugyanúgy a klasszikus zene, vagy komoly zene, hogyha egyáltalán használhatjuk még ezt a kifejezést, de ugyanúgy a legmenőbb popdalokban, akár nagy nemzetközi sztároknál megfigyelhetők iszonyú erős kortárzenei hatások. Ami nyilván azért van, mert hogy mondjam, a dolog állandóan ismétli magát, a dolgok egyre unalmasabbá válnak, hiába, és mindenki keresi az új megoldásokat és lehetőségeket, nyilván a közönség is.
Ez így van, ez is egy oda-vissza hatás mindenképpen. Hát igen, tehát az Ötvös Péter mondta azt, hogy a zeneszerzők azok olyanok, mint az űrhajósok. Én egyébként már a Bella Mátétól hallottam ezt a mondást, úgyhogy nem is biztos, hogy ez Ötvös mondta, de mondjuk, hogy olyanok, mint az űrhajósok, hogy ők valami nagyon réteg dolgot kikísérleteznek, úgymond nagyon sok pénzből, egy nagyon szűk rétegnek szóló dolgot, technikát mondjuk az űrben, vagy valamilyen speciális laboratóriumi körülmények között, amiből aztán az úgymond hasznos dolgok azok beszivárognak a mindennapi életbe, tudom én, az informatikába, az elektronikába, stb. Valahogy így van ez a zenével is, hogy amit mondjuk úgymond laboratóriumi körülmények között kortárzenei koncerteken a kortárzeneszerzők kikísérleteznek technikákat, azok betörnek aztán a popzenébe, a filmzenébe is, hiszen nagyon-nagyon meghatározza a mai zenét, mind a popzene, mind akár a filmzene, és mind a kortárs szimfonikus zene területén a hangszínben való gondolkodás, tehát a hangszín szerepének a megnövekedése, ez mindenképpen egy fontos dolog, de fordítva is van ez a hatás, a kortárs komoly zenére is nagy hatással vannak a könnyű zene irányzatok is. Nézzük csak meg például Bella Máté kollégám zenéjét, akire a barokk és a kortárs zene mellett nagyon nagy hatással van a mai pop zene is.
Hát igen, és ugyanúgy a képzőművészete is nagyon nagy hatással van, vice versa, tehát valahogy ezt hívjuk kultúrának, és ezért szeretünk mi ezzel foglalkozni. Ki lesz a vendéged március 21-én Székesfehérvárott, illetve 24-én a Zeneakadémián?
Megpróbálok nem kihagyni senkit, már nagyon sokkal leszünk, tényleg különböző stílusokból és különböző generációk. Először is Madarász Ivánnak egy zenekari darabját bemutatjuk. Fekete Gyulának is lesz egy zenekari darabja. Uh-huh. Az előbb már említett Bella Máténak és Balázs Ádámnak is lesznek zenekari darabjai, valamint az egyébként világhírű tubaművész zeneszerző Szentpári Roland is egy új darabban mutatkozik be nálunk. Na. És lesz egy zenekari darabja Varga Juditnak is, uh-huh. és nekem is, én is egy új új kompozícióval készülök erre a koncertre.
Nagyon klassz, és akkor mindenki ott lesz, és mindenkivel lehet beszélgetni?
Remélhetőleg mindenki ott lesz, igen, többé-kevésbé mindenki ott lesz. Abban nem vagyok biztos még, hogy mindenki, de törekszünk rá, hogy minél többen legyünk.
Jó, hát én mindenképpen ott leszek, és erre kapacitálom a hallgatóinkat is, még azokat is, akik esetleg így elsőre kicsit idegenkednek, vagy berzenkednek, szerintem érdemes néha kimozdulni a komfortzónánkból, akár zenében is, és tényleg azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes legalább egyszer kipróbálnia, vagy hallania, akár Fehérváron, ami szinte nincs rendkívül távol Budapesttől, de akár a Zeneakadémián, ami meg egészen közel van. Dani, elszaladt az időnk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Dobri Dániel zeneszerző volt a vendégem, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kortárs szekciójának művészeti vezetője. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és időről időre gyere és kérek, hogy számolj be erről a sorozatról, mert szerintem hiánypótló, és mindenképpen fontos, hogy az emberek tudjanak róla. Köszönöm szépen még egyszer.
Örömmel, és én köszönöm.
Szia!
Szia!
És most! Ennyi volt mára! Találkozzunk jövő hét szerdán délután!